Orcél.
Azt valahogy úgy képzelem, kedves hallgatók, hogy az ember, amikor benne van az események sűrűjében, a nagybetűs életben, akkor nem nagyon jut ideje arra, hogy elgondolkodjon bizonyos történéseken, hogy jobban megvizsgálja az életének egyik másik vonatkozását. Mi viszont ebben a műsorban is alkalmat kínálunk arra, mi több a meghívottaink számára is alkalmat teremtünk, hogy megbeszéljük a közös dolgainkat, megnézzük azt, hogy mi történt eddig, hogy mi várhat ránk, illetve hogy hol vagyunk most. Hát egy ilyen találkozásra gyűltünk össze. Jó napot kívánok mindenkinek, Ferenc Zsolt vagyok, és a következő kicsivel kevesebb, mint egy órában a harmadéves teatrológus diákok a vendégeim. Hát itt vannak hárman a stúdióban, név szerint Sztán Lilla, Alice, Gergely Ágnes, Renáta és Bence Tamás. Sziasztok, üdvözöllek!
Hello, sziasztok!
Sziasztok!
Szia Zsolt!
Most így harmadév végén ideje a számvetésnek is, hogy mi történt az elmúlt három esztendőben a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Színház Intézetében, mert hogy ott vagytok most jelen pillanatban végzősök, és vár rátok a nagybetűs élet. Mi az, hogy vár rátok? Hát már régóta, hogy benne vagytok, és ezeket nem győzik hangsúlyozni és ismételni körülöttetek az emberek. Viszont javaslom azt, hogy egy picit azért is álljunk meg, hogy értékeljük ezeket a mostanság veletek és általatok is történő dolgokat. Volt itt egy bemutató az elmúlt hetekben, előbb Sepsiszentgyörgyön, a Tamási Áron Színházban, és aztán pedig Kolozsváron a Planetárium Kávéházban. Ez arról szól, hogy a harmadéves színis diákok, akik majd színészek lesznek, ők adták elő azt a darabot, amit gyakorlatilag ti írtatok, és mindehhez Pálfi Tibor nyújtotta a segítséget, rendezőként ő jegyzi a produkciót, és van is ennek egy címe, most már csak az a kérdés, és három pont. Mi a kérdés jelenleg a ti esetetekben egy ilyen méretű előadás után, amikor az ember megmutatja a kortársainak, és nem csak kicsit úgy előre lép, hogy akkor hogyan is van ezekkel a dolgokkal, hogy érzitek magatokat?
Most már csak az a kérdés, hogy igazából ez a rövidített változata a címnek. Ez egy 5 soros cím egyébként, és összességében azt tárgyalja, hogy tud-e a színház nevelő jelleget nyújtani társadalmilag, és szerintem ez a mi kérdésünk is, hogy tudunk-e olyan színházat csinálni, ami után a néző nem azt mondja, hogy gyere, ígyunk meg valamit, miután kijött az előadásról, hanem elgondolkodik azokon a kérdéseken, amiket felvetettünk, és ez ilyen dupla szimbólum, hogy a címben is megjelenik a kérdés szó. Igazából szerintem ez foglalkoztatott minket, ugye?
Én így utólag a bemutató után azt tudom gondolni, hogy a cím arra is tud reflektálni, és arra is fel tudja hívni a figyelmet a nézők számára, hogy most már csak az a kérdés, hogy én, mint néző, hogyan tudom ezt a nem konvencionális színházat, kocsma színházat befogadni, és talán egy mélyebb elgondolkodásra és kérdésfeltevésre hívja fel a nézőket.
Ágnes?
Igen, a címünk az Antonin Artaudnak a Színház és kegyetlenség című könyvének a Színház és Pest is fejezetéből van, az utolsó 5 sor, és ezzel valamennyire előre is vetítettük azt, hogy az előadás az milyen természetű lesz, hogy mi milyen eszközöket használunk, hogy konkrétan a kegyetlenséget mint eszközt használtuk folyamatosan, és arra tettünk sémákat.
És hogyha azt kérdezem, hogy milyen tapasztalatok alapján született ez a szöveg, vannak személyes vonatkozások is egyébként. Ezekről mi az, amit elmesélnétek?
Én szívesen kezdeném azzal, hogy én még joghallgató voltam, amikor először találkoztam felvételen színházzal, egy szabadkai előadással, Urbán András rendezésében, és ott találkoztam a nem konvencionális színháznak a kérdésével. Az, ami, ahogy Tibor is fogalmazott, gyomron üt, nem fizikailag, hanem kérdéseket tesz fel, és már akkor elkezdtem gondolkodni, melyik az az általános igazság felé vezető út, ahol kérdéseket tesz fel magának az ember, és ezek beutazása valamilyen előrelépést idéz elő, bennem így született ez az ötlet.
Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kellett nagyon merítkeznünk a személyes tapasztalatainkból ahhoz, hogy ez a szöveg megszülessen, mert világossá vált számunkra, hogy mi nem karaktereket fogalmaztunk meg, hanem témákat, általános témákat, egy kicsit leszűkítve emberekre. Tehát, hogy ehhez abszolút nem kellett feltétlenül a lelkünk mélyére nyúlni, mint olyan, mint konkrét személyes tapasztalat, hanem érzetek alapján született. ez legalábbis részemről.
Olyan szempontból személyes, hogy mindannyiunk számára egy ilyen misszió jellegű dologba fulladt ki ez a szöveg, mert annyira fontos témákat kezdtünk el feszegetni, amelyek mindannyiunkat érdekeltek, tehát mind a 8 történet, ami megjelenik az előadásban, egytől egyig mind a hármunkat nagyon mélyen tud foglalkoztatni, és nagyon sokat beszélgettünk róluk, tehát, hogy nem hunytunk szemet egyik jeleneten se. Végig jelen voltunk mind a hárman, mind a 8 témában, és különböző beszélgetéseket folytattunk. Ilyen szempontból személyes, hogy élet-halál kérdésekről beszélgettünk mi hárman is, azután Tiborral is.
Hubóval. Igen, csak hogy ezek nem feltétlenül specifikusan saját problémák, hanem kollektíven igaz az egész társadalmunkra.
Ezt akartam mondani, hogy az előadásban, tehát hogy van a 8 téma, amit körüljártunk, de ami talán egyenrangú problémafeltevést tesz fel, az a kar szerepe, ami egyértelműen az úgymond, akár lehetne külön témaként is értelmezni, és személyesen nekem sokkal fontosabb, hogy bizonyos témákhoz, bizonyos polgárpukkasztó témákhoz és határfeszegető témákhoz mi társadalom, vagy adott esetben egy kar, egy szűke buborék, egy baráti társaság hogyan áll hozzá, és abban hogyan lehet elkényelmesedni, és ez szerintem egy külön teret kapott az előadásunkban.
Igen, ez fűzném hozzá azt, hogy hát a témák végül is a lényeg, de inkább a társadalom, amit a kar szimbolizál, annak a reakciója az, ami meghatározza végül is, hogy milyen társadalomban élünk. Az emberi archetípusok összességében nem fontosak számunkra, mert mindenki azt csinál, amit akar, hanem az, ahogyan megfogalmazzuk a véleményünket, és ahogyan vélekedünk a különböző témákról, az határozza meg azt a környezetet, amiben élünk.
Most így nagyon leegyszerűsítve, hogy még közelebb kerüljön a kedves hallgató is az előadáshoz, magához, illetve a szöveghez. Tehát van 8 karakter, viszont nem is annyira rajtuk van a lényeg, hanem van egyfajta ilyen viszonyulás a társadalom körében, amikor én vagyok a figyelem középpontjában, és én próbálom a saját érdekeimet érvényesíteni, akkor vannak körülöttem olyanok, akik azt mondják, hogy te miért nem gondolsz arra, hogy, és akkor én azt érzem, hogy picit lehúztak, nem picit, hanem nagyon talán, mert nekik is igazak van. Amikor meg ők kerülnek helyzetbe, akkor meg én is le fogom őket húzni talán. Jól gondolom, így nagyon leegyszerűsítve a dolgokat.
Igen, az fontos, hogy nincs állásfoglalás ebben a megírt szövegben, még a rendezésben sem, és az előadásban sem úgy, hogy magában nincs állásfoglalás, hanem egyszerűen ezek a témák prezentálva vannak, a színész hallgatók által, és akkor erre a téma prezentálásra jön egy reakció, ami egyaránt a kar, de a néző közönség is, aki látja, az a karral egyszerre reagál. Tehát ugye egyszerre találkozunk a kar is, és a néző közönség is ezekkel a témákkal. És valamelyest el lehet képzelni, hogy a nézők azonosulni tudnak a karral, vagy sőt, ők is kérdeznek, vagy összesúgnak az asztalnál, tehát már ők is úgymond a karnak egy ilyen nyúlványai lesznek.
Igen, akár lehet ez egy kihallgató bizottság is talán, vagy egy megértő közösség is, hogyha azt akarjuk. Lehet, hogy ez tőlünk is függ egy kicsit a nézői szempontunktól. Na most Pálffy Tibor színművész, a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulatának a tagja. Említettük már, hogy ő az, aki rendezte ezt a produkciót, és ő az, aki gyakorlatilag már másodjára döntött úgy, hogy akkor együtt szeretne dolgozni a harmadéves színis diákokkal. Lássuk, hogy most ő mit mond, mert hogy itt van neki is a véleménye, hogy hogy kezdődött ez az együttműködés, vagy hogy folytatódott a tavalyiak után.
Én már a tavalyi élményeimből, tapasztalataimból indultam ki az idén is, hogy akkor tudom érdem szerint motiválni a diákokat, hogyha olyan anyagot hozok, amihez tudnak kapcsolódni, ami az övéké. Így kértem fel a dramaturgosztályt, mert megismertem őket személyesen, és láttam, hogy kikívánkozik belőlük ez a fajta fogalmazás. Egy személyesebb, újszerűbb, nyersebb fogalmazás. És én bizalmat szavaztam nekik, azt mondtam, oké, csináljátok, hajrá, gyertek. És előálltak ezzel a szöveggel, mondtam, hogy ez egy nyers anyag. Tehát mikor elolvastam, akkor azt mondtam, oké, rendben van, de tekintsünk ezt úgy, hogy ez egy nyersanyag, ebből kiindulunk, és legyetek ott minden próbán, próba után átbeszéljük, megbeszéljük, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, és legyetek társaim a rendezésben. Tehát, hogy szólaljon meg valamilyen formában. Ebben a folyamatban került be utólag Artó kegyetlen színházából, a Színház és Pest is írásából szövegek. Mert rájöttünk, hogy nagyon tud az a fajta szöveg, amit Artó megírt, ahogy ő elképzeli a színházat, az nagyon hasonló ahhoz, amit ezek a diákok meg akarnak fogalmazni. Így került be Artó, pontosan azért, hogy valamilyen formában ellenpontozzuk ezt a fajta nagyon nyers, nagyon személyes kinyilatkoztatásokat. Én egy olyan iskolában nőttem fel, ahol a színház valamilyen fajta költészetet kell képviseljen. Nem elég a nyersesség, nem elég a szókimondás, hanem egy olyan ellenpontot is hozzá kell tenni, ami lehetőséget ad arra, hogy az egész a föld fölé emelkedjen, és megszülessen egyféle fajta költészet. A világnak egy értelmezése, azon túl, hogy személyes sorsokat látunk, vagy társadalmi problémát, társadalmi témát boncolgatunk, de ha nincs mellette a költészet, akkor ez nem hat, nem jut el, nem történik meg a katarzis, vagy sokkal nehezebben. És ez egy nagyon nagy szerencsés találkozás volt ezzel a szöveggel, ezzel az Artói szöveggel, mert Artó úgy fogalmazza meg a színházat, ahogy nem igazán lehet játszani. Tehát ő annyira radikálisan fogalmazza a színházat, hogy abban a formában szerintem még nem találták ő, hogy lehet Artót színpadra vinni. Miközben megkerülhetetlen. Tehát ő majdnem 100 évvel ezelőtt írta ezeket a szövegeket, és mai napig alap, tehát a színház tudományban alap, amit ő megfogalmaz, elméleti szinten. Ezzel játszadoztunk, ez egy nagyon izgalmas feladat volt a dramaturgoknak is, megtalálni a megfelelő szöveget a megfelelő témához, amit a színészek boncolgattak, és született ez a szövet, amivel aztán elkezdtünk dolgozni, és a színészek is szerintem rengeteget tapasztaltak azáltal, hogy kell sűríteni a színházban. Tehát hogy kell elkerülni a mesélést? Hogy kell egy-egy szövegen belül megfelelő hangsúlyokat tenni ahhoz, hogy megszülessen az a fajta dimenzió, ami kapcsolódik az Artói apokalipszissel, azzal a pestises világgal. Számomra egy nagyon izgalmas munka volt, és a visszajelzésekből is azt látom, hogy a színészek eleinte nem értették, mert nem volt honnan. Tehát ez egy természetes dolog, hogy volt egyfajta bizonytalanság, bizalmatlanság, de aztán a projekt úgy volt kitalálva, hogy az utolsó 10-11 napban én őket kiragadtam ebből a tanügyi rendszerből, és levittem Szentgyörgyre, ahol színházi program szerint, színházi környezetben tudtunk foglalkozni az utolsó 500 méterrel. És számukra ez is egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy nem szabdalta fel a napjukat egy elméleti óra, hanem el tudtak mélyülni egy folyamatban, és magukévá tenni ezt a színházi nyelvet, ezt a színházi gondolkodást. Úgyhogy izgalmas volt.
Pálfi Tibor után pedig innen folytatjuk a stúdióból Lilla Alizzal, Renátával és Tamással. Továbbra is a végzős harmadéves teatrológus diákok a vendégeink. Hát mondott azért nagy dolgokat itt Pálfi Tibor, így a munka folyamatról, és tényleg ez egy komoly vállalás volt. Nem is hiszem, hogy így harmadévesen azért egyrészt más szakokon, vagy korábban ezen a szakon is, hogy megadatott ez a lehetőség. Reagáljatok ti is most a Hobó által elmondottakra.
A legtöbb, amit én személyesen tanultam tőle, azt gondolom, hogy egy ilyen generációs probléma, és talán vagy magamban nagyon durván felismerem, és közvetlen környezetemben is, hogy nagyon szeretjük a nyersességet, a szókimondást, és azt, hogy szembe menjünk dolgokkal, és az elképzelésem személyesen a szövegalkotáskor is az volt, hogy itt most aztán nyersen, hasbavágóan, ahogy csak lehet prezentáljuk a dolgokat, és ami elhangzott Tibornak a mondatai között, hogy meg kell találni a költészetet. Nem elég, tehát, hogy azt a nyersességet valami olyan transzcendentális, valami olyan feloldás kell kompenzálja, és a másik oldalon az is jelen kell legyen, hogyha nem tud megszületni egy alkotás, és talán ez volt a próba folyamatnak a legfontosabb aspektusa, megtalálni, mert ezt már a nyersességet, azt meg tudjuk, hogy azt ki lehet mondani, azt oda lehet vetni a színpadra, de hol van ebben a mélység és az a valami magasztos, földtől elragadt dolog, az a nagy kérdés.
Igen, ehhez hozzáfűzném azt, hogy a mondathobó egy olyat, hogy az Artói szövegek a költészettel ellenpontozzák azt a nyersességet, amit mi ott megteremtettünk, és én viszont úgy gondolom, hogy pont, hogy alátámasztja, vagy pont, hogy ebből virágzik ki.
Alapvetően az elméleti szövegek, bárki is írja azokat, megteremtenek egy költészetet, mert az a szép a színház tudományban és az elméleti szövegekben, hogy mindenki költőjén fogalmaz a saját elméleti szövegeiben. Az összes színház esztétikát megteremtő rendező, akiről tanulunk, és Ártónál pedig azt is lehet élvezni, ahogyan megfogalmazza a színházat, és ilyen metaforákat talál a színházra, mint új ördögűzés, és teljesen ötvözi a rituális eseményt a színházzal, és sok ilyen elméleti szöveg van még, és színház csináló a 20. századból, főleg, akik a rituális színházat keresik, és azt a szakrális teret keresik a színházban, ami tudhatni az ember belsőjére, és ezt akartam hozzátenni, hogy azért a költészetet annyira nem volt nehéz megtalálni az ártói szövegekben, mert ő alapvetően úgy fogalmaz, mint hogyha verset írna.
És mi abszolút nem nyúltunk hozzá ezekhez az ártói szövegekhez, ezek úgy lettek az előadásban, úgy lett elhangozva, ahogy Ártó leírta őket.
Jó, akkor én most idézném Tamást egy korábbi alkalommal nyilatkozni, illetve hát írtad, mindjárt azt is megbeszéljük, hogy hova és miért. Érdemes olyan darabokat színpadra vinni, amelyek a nézőközönséget próbára teszik, tűrőképességüket feszegetik, és talán még, ezt még idézőjelbe tetted, hogy nevelő szándékkal is bírnak, az állandót keresik építeni és lebontani, csak valami állandó fényében lehet. Hiszem, hogy mindig is nevelő szándékkal bírt a színház, és nem csak olcsó kabarékon hahotáztatja a nézőt. Gondolom, ezek a 3 évvel ezelőtti mondataiddal ma is egyetértesz.
Abszolút egyetértek, és igen, tehát ezzel az indítatékkal jöttem én erre a szakra, és ilyen elgondolásból szeretnék színházat csinálni, ami nem olcsó kabaré.
Még mielőtt a többieknél is megnéznénk, hogy hogy van mélységeiben ez a történet, mindjárt kezdjük onnan, hogy akkor ki honnan is jön, mert hogy 3 különböző városból jöztök, de azért így egy-egy mondatban, hogyha még reflektáltok erre, amit Tamás is itt az imént mondott, hogy a színháznak az a dolga, hogy nyilván ezek ilyen nagy mondatoknak tűnnek sokak számára, és az ember fél kimondani. De hogyha valamilyen módon körvonalaznátok így a jelenlegi állapototokban, hogy érzitek?
Amikor elkezdtünk gondolkozni azon, hogy milyen szöveget írjunk, abban mind a 3-an biztosak voltunk, hogy azok voltak a legnagyobb színházi élményeink, amikor azt is megbántuk konkrétan, hogy megszülettünk. Tehát nem is volt kérdés, hogy milyen féle fajta színházat szeretnénk csinálni ezután is, meg ebben az előadásban is, mivel mi, mint elméleti szak, folyamatosan ezekkel a szövegekkel találkozunk és foglalkozunk, ezért nem is tudunk jelenleg olyan színházat elképzelni, ami nem támaszza alá ezeket az óriási mondatokat, hogy nevelés és gyomorba vágás, vagy ördögűzés, és meg kell állítanunk, hogy a társadalom tovább butuljon, vagy nem tudom, tehát hogy nekünk annyira általános ez, hogy mind így gondolkozunk, hogy amikor találkoztunk a színészhallgatók színház csinálási nyelveivel, meg hogy ők 3 év alatt milyen stílusban és esztétikákban mozogtak. Nagyon érdekes találkozás született ebből, hogy mi jöttünk egy elméleti síkkal, és ők pedig befogadták és átitatták magukon, úgyhogy így tudok én kapcsolódni ehhez.
Igen, abszolút szerencsés volt ez a találkozás a színész hallgatókkal. Igazából, amikor hallgattam a mondatodat, amiben idézted Tamást, így abszolút ez mind a 3-unknak a színházi ízlésével megfelelő, tehát hogy arányos. Így nagyon összhangban vagyunk, úgy érzem így ennek kapcsán. Akármelyikünk leírhatta volna ezt a mondatot.
Egy ilyen közös árszpoétikát fogalmazott meg Tamás már 3 évvel ezelőtt.
Thank you.
Még mielőtt tovább lépnénk, hadd adjunk magyarázatot arra, hogy mi is volt az imént hallott részlet.
Az imént hallott részlet az Szőcs Botond zongoraművész és Rádui Zsófia hegedűművész felvétele. Hát karádi darokat választottunk az előadásunkba, amit a Szent Györgyi bemutatón a Tamásiban, ők élőben kísérték is a színész hallgatókat dalok alatt, de mivel nem tudtak Kolozsvárra elutazni, ezért felvettük ezeket a dalokat, és akkor így tudjuk lejátszani, mint...
Most már csak az a kérdés, hogy ez a címe az előadásnak, amely, hogyha minden jól megy, akkor a következő időszakban is látható lesz majd Kolozsváron. Reméljük, aki eddig nem látta, az, hogy nézhesse meg, és most hadd vonatkoztassunk el ettől a produkciótól, mert hogy van bőven, amiről beszélni, így az elmúlt 3 évről is például, de azelőtt még arról, hogy akkor hogy is volt korábban veletek, hogyha jók az információim, és hadd kezdjük Lillával, akkor ő, hogyha nem lett volna a járvány, és általa az, hogy az életét picit átértékelte, átgondolta, akkor most egy élsportoló ülne itt a stúdióban velünk. Mert hogy akkor ez foglalkoztatott, és a mozgás, és odaadtad a szívedet inkább korábban?
Egy kicsi kortól elkezdődő sport, pályafutás nagyon érdekesen ivódik bele úgy alapvetően egy embernek az önmaga megfogalmazásába. Tehát egy idő után én 10-11 évet voltam versenyúszó, időközben 5 tusáztam is, 2-3 tusában voltam országos bajnok, és amikor az emberbe lekerül egy ilyen versenysport, hát mókuskerékbe, akkor nem is nagyon tudja elképzelni az életét máshogy. Én nagyon szerettem sportolni, bár ebben az országban sajnos nehéz élsportolóvá fejlődni, mert nem tudom azt mondani magamról, hogy én az élsportoló voltam feltétlenül, de igyekeztem, és egy ilyen hosszú időt átölelő, vontatott időtöltés, mint a sportolás, teljesen elfeledteti az emberről, hogy egyébként tudna mást is csinálni. Én viszont emellett sok mást csináltam az iskolában, jártam magyar olimpiászokra, különböző versenyekre, népdaléneklő versenyekre, közben tanultam zongorázni liceumban, diákszínjátszó csoportba jártam, tehát ott találkoztam először a színházzal, és már 5-8-ban tudtam, hogy egyébként lehet, hogy művészetekkel fogok foglalkozni, és az, hogy megtörtént a járvány, az hozott egy olyan stopptáblát, hogy kibontakoztathassam a gondolataimat, az érzelmeimet, de nem feltétlenül az én döntésem volt az, hogy abba hagyjam a versenysportolást. Úgyhogy ki tudja, mi lenne velem, hogyha nem jött volna igen a járvány. Mindenféleképpen egy sikertörténet nekem így 3. év végére, hogy a színházat választottam, a teatrológiát. Ez így történt, de hozzátenném, hogy édesapám az edző, volt az edzőm, és most az öcsémnek is ő az edzője, tehát ez egy ilyen családcentrikus gyerekkori hobbik meg foglalkozások sorozata, ez az én történetem az egyetem előttről.
Én pedig próbálom megérteni a jelenlegi működéseteket annak fényében, hogy gyerekkorotokban például, hogy is láttátok, szemléltétek a világot, átdobom a labdát Ágnesnek, hogy ő hogy is állt ezzel a megmutatkozással, akár írással, szövegekkel, színházzal.
Rendben, hát én az egyetem előtt bölcsészkarra készültem így az utolsó utáni pillanatig. A magyar nyelv és komparatisztika szakra nagyon rajongok mai napig az irodalomért, a klasszikusokért, és úgy gondoltam, hogy én ott tudok kibontakozni, viszont rájöttem arra, hogy kicsit visszaszorítaná a kreativitásomnak a potenciáját, amennyit én ki tudok hozni magamról. Az egyetem előtt én egy kocsmába dolgoztam, egy kulturális művelődési otthonban, otthon Szent Györgyön a Szimplában. Ott szedtem össze nagyon sok mindent a színházról is, az irodalomról is, mert hogy ez nem egy közönséges kocsma, hanem valóban szerveződnek ott fontos események. A színházzal először az egyik barátom által találkoztam, vele is a kocsmában volt az első találkozásom, egy rendező, nem feltétlenül felkapott, de vele találtuk ki azt, hogy mi lenne, hogyha foglalkoznánk ilyen 9-12-es diákokkal, akkor én is velük egykorú voltam, és akkor körvonalazódott bennem az, hogy nagyon szeretek a szöveggel foglalkozni, tehát hogy már egy megírt szöveggel is akár, hogy nagyon jól tudom dobigálni a labdákat, hogy mit honnan kell kihúzni, meg mivel mit lehet kezdeni, és ez nagyon fölbátorított, viszont továbbra is a bölcsészkar mellett tettem volna le a stafétámat. Nem tudom én sem pontosan megfogalmazni, hogy miért kerültem a teatrológia szakra, én úgy érzem, hogy sors. Ez egyszer csak megtörtént bennem, hogy én ide jövök. Felvettek egyébként a bölcsészkarra is, meg a teatrológiára is, és utolsó nap kellett döntsek, hogy akkor melyik mellett szeretnék maradni, és ösztönösen éreztem, hogy teatrológia.
Hogyha pedig Tomira nézek, akkor őt a közösségszervezésben látom, Brassóban, a magyar közösség szervezésében, akár egy olyan helyen, ahol a színház úgy kevésbé van jelen.
Gyerekkorom óta gyűlölök írni, gyűlölöm a kreatív írást, még most is, még nem is tartom erősségemnek, erényemnek, viszont imádok új dolgokat megismerni, kérdéseket feltenni és gondolkodni. És mindig is igyekeztem minél több területen megpróbáltatni magam, megtapasztalni dolgokat, minél több élményeket magamba szívni és azokon gondolkodni, ezért nagyon jól tudok rendszerezni dolgokat. Képzőművészeti középiskolába készültem, de mivel nem volt magyar oktatás, ezért a szüleim nem engedtek, román tagozatra és matematika informatika szakra kötöttem ki. Onnan pedig jogra, és hát döntenem kellett, mindig is éreztem, hogy szeretnék alkotni valamit kell tennem, azt, ami a bennem van, az érzelmeim, a tudásom, azok a dolgok, amiket megfejtettem, azt másoknak is tudjam átadni valamilyen, úgymond készproduktumban. És akkor hát ilyen mentoromnak is, meg barátomnak is tekinthetem Závada Péter, aki rajongóként kezdtem, tehát ilyen fanatikus rajongója voltam. Jogon voltam, mégis vele beszélgettem, hogy mit kezdjek, Peti, mert fogalmam sincs, hogy mi legyen, és ő mondta, hogy ő is két egyetemet hagyott abba, és harmadjára a teatrológia szak összejött. És hogy ez milyen vagány ötlet, és menjek el ide, és hogyha tetszik a színház, és ezt végig tudom csinálni, akkor a rendezői szakon el lehet gondolkodni. Így kerültem én teatrológiára, de továbbá is, tehát én a rendezői szakra készülök.
Valaki azt mondta egyébként a tavalyi végzősök közül, hogy teatrológián tényleg bármi lehetsz, ami csodálatos, és hát ezt, hogyha az ember tovább gondolja, akkor most így 3 év után igazából szabadon választhat, hogy merre felé irányul, mi az, ami őt jelen pillanatban érdekli, mert nem biztos, hogy az embert most 12. osztályban például, vagy első éven, hogy pontosan tudja. Meg egyáltalán a világ is olyan, hogy folyamatosan káoszban is élünk, de hogy át kell az ember értékelje magát. Ilyenként akkor szerintem ti is egyetértetek ezzel, hogy több lehetőséget ad, megköti-e valamilyen szinten a kezeteket ez a szak?
Egyáltalán nem köti meg, sőt azt gondolom, hogy ha bár adott esetben ilyen káoszként is tudom megélni azt, tehát valósan azt nézve, hogy hárman vagyunk, vagy négyen, most utólag Szőlősi Eszter kolléganő is csatlakozott az osztályunkhoz, de adott esetben, mivel kevesen vagyunk, olyan közvetlen kapcsolatot tudunk kialakítani tanárokkal, hogy adott esetben káoszt is tud ez szülni, de viszont olyan minőségi oktatást kapunk olyan pedagógusoktól és olyan tanároktól, akikről én Erasmuson voltam Budapesten tanítják. Ezeket a tanárokat róluk tanítanak. És azt gondolom, hogy amit én egy jó tanárról elképzelek, azt úgy tudom leírni, hogy az a mester, vagy egy igazi mester, aki nem követel, hanem kérdéseket tesz fel, és igyekszik a saját tudását úgy átadni, azt én itt megtaláltam. Sőt, olyan tanárok részéről és olyan lehetőségek által, amik a tanterben vagy az órarendben nekünk benne sincsenek, hát lásd, azt is meg kell említeni, hogy ez a Pálffy Tiboros hobós produkció, nem volt ez így beírva, hogy 3. éven teatrológia szakon te előadásba fogsz dolgozni, hanem ez is kialakul, és ez is egy nagyon szép folyamata.
Mire van még idő egyébként így az egyetemen? Ugye van egy csomó alap, amit jó megismerni, elsajátítani, például az írás, a kreatív írás, vagy akár kritikai írás fortéjait is. Ezt is tanítják például, és tökére is lehet vinni.
Igen, én első év után publikálgatok, ezt így fogom fogalmazni, különböző színházi folyóiratokba, vagy irodalmi folyóiratokba, ilyen a Helikon, vagy a Játéktér. Hát nem sok mindenre van időnk olyan szempontból, hogyha tényleg szeretjük azt, amit csinálunk, és belül pezsgünk itt Mellkastályon, akkor ilyen nappal ezzel foglalkozunk, és ahogy Tamás is mondta korábban, káoszt szül nagyon sok minden, és a szeretet is káoszt szül, a gyűlölet is káoszt szül, itt inkább a szeretet az, ami káoszt szül, a rendszeren belül, lásd a mostani munkánk által is felgyűlt pótlások száma azt eredményezi, hogy sokáig vagyunk bent, vagy egész nap bent vagyunk. Na, emellett nagyon nehéz mást csinálni. Igyekszünk, de inkább különböző ugyancsak színházi projektek, egyetemen belül történő projektekbe folyunk bele, vagy én személyesen. Még pár mesteris diák egyéni projektjében vagyok, vagy hát próbálok dramaturg lenni, és ezt mind párhuzamosan, konkrétan az egyetemi oktatás mellett nagyon nehéz csinálni. Az biztos, hogy nagy részt, és ezt szerintem mind a hármunk nevében mondhatom, hogy színház körül forognak a szabadidős programok is.
Egyébként pedig Lilla benne volt a tavaly a Her című produkció létrehozásában a jelenlegi mesterisekkel, Ágnes pedig benne volt az Angyal létrehozásában, amit szintén Hobóval közösen vittetek színre, és szintén diák szolgáltatta az alapanyagot, Sztojka Sebestyén Gergő, ő aki szintén most mesteris. Ágnesnek is akkor dobjuk át a labdát ilyenként.
Én Lillához kapcsolódnék, hogy igen, a szabadidőnk is folyamatosan a színház körül forog, én viszont néha egy kicsit kimerülök, lemerül az elem, és nagyon sokszor szükségem van egy-két napra, vagy egy hétre, amíg regenerálódok, mert érzem, hogy nem tudom azt a minőséget adni, amire én ugyanúgy képes lennék. Tehát, hogy így a takarékaimat, amikor fölélem, akkor muszáj egy kicsit leválni a színházról. Nem úgy ért vele válni, hogy teljesen, hanem hogy nem intenzíven foglalkozol vele, hanem így gondolati síkon működnek benned a dolgok, és abból tudnak szép dolgok is születni.
A Hobós próba folyamat alatt 2 hetet voltunk Szentgyörgyön, azelőtt meg 1 hónap intenzív próbálás itt Kolozsváron. Az nekem nagyon fontos és nagyon szükséges, hogyha valami ilyen hozzám közel álló projekten dolgozok, akkor nem tudok, hogyha valamit kisebb értékűnek tartok, vagy egy olyan témakör, ami engem nem érdekel annyira, nem tudok azzal foglalkozni, és szeretek egy dologra összpontosítani, és ezúttal is meg szeretném köszönni a tanárainknak, hogy ilyen elnézők voltak velünk, hogy 2 hetet is Szentgyörgyön voltunk, és nem voltak óráink, és elnézték, és megértették, hogy ez milyen fontos projekt mindannyiunk számára, és támogattak minket.
Vannak olyan kapcsolódó történések, amelyek szintén építenek benneteket, akár egy fesztiválon való részvétel, ott írtok az előadásokról például, vagy egyszerűen csak az, hogy ott vagytok és beszélgettek az alkotókkal, a színészekkel, akik gyakorlatilag az erdélyi magyar színház ezt a nagy fogalmat fenntartják. Ez is egy nagyon fontos az egyetemistának, vagy a leendő teatrológusnak, hogy az ember úgy képben legyen, erre is volt lehetőségetek. Több fesztiválon megfordultatok, írtatok, kapcsolatokat építettetek. Mi az, amit ebből így következtetésként tovább lehet vinni?
Abszolút hasznos volt, hogy mi jártunk színházfesztiválokra, és például blogokat kellett írjunk, mert én ezt a fejlődésként, tehát hogy nem egy kész munkát akartam én oda soha az emberek elé tárni, hanem fejleszteni magamat, hogy a végére, amikor robban a bomba, akkor abszolút megtaláljam azt, ahogyan meg kell fogni bizonyos dolgokat, meg ahogy kell kapcsolódni. Hát, hogy én ezt így ebből a szempontból nem mindig vettem komolyan. Ez így tanulási szándék volt mindig is a színházfesztivál nekem.
Röviden azt tudom mondani, hogy a munka nem jár le este 10 órakor, ahogy mint vége van a próbának, hanem az még folytatódik.
A színházfesztiválok azon kívül, hogy különböző kritikaírás lehetőségeket nyújtanak a lapokba, ahol kiküldenek, hogy írjunk el előadáson, meg blogírás mellett, én mindig azt szoktam mondani, hogy a színházfesztiválon ismernek meg az emberek, hogy te megjelentél, ott vagy este, kijöttél az előadásról, és tudsz beszélgetni már releváns színházi alkotókkal. Nekem az az emlékem egyébként, nem tudom, erősítsetek meg ebben, hogy Hobóval, nagyon jóba, mi Csíkszeredában az Ánszín Fesztiválon lettünk, vagy akkor ismerte meg konkrétan a színházi felfogásunkat, a színház csinálási elméleteinket, vagy én akkor beszélgettem vele többet is. Az Ánszín Fesztivál az ország színházi egyetemein tanuló diákoknak a fesztiválja, román-magyar nyelven összegyűlő előadás lavina az egész fesztivál, és nagyon sok mindenkivel meg lehet ismerkedni. Ez volt az a fesztivál az én emlékeimben, ahol mi Hobóval beszélgettünk nagyon sokat, vagy én legalábbis.
Én pedig Hobótól azt is megkérdeztem, hogy szükség van-e arra, hogy látja a továbbiakban, hogy szülessenek olyan szövegek, amelyek kortárs problémákról szólnak, akár olyanokról, amelyek nagyon közel vannak hozzánk, és hogy ő mit válaszolt, azt most meg is hallgatjuk.
Hát ha azt akarjuk, hogy a színháznak legyen jövője, akkor ez az egyetlen út. A klasszikusok is csak úgy tudnak megújulni, ha mellettük születnek újabb és újabb és újabb világot megfogalmazó anyagok. Mert a világ iszonyatos gyorsasággal változik. Hát fel kell venni vele, ezzel a változással fel kell venni a versenyt, és az egyik alternatíva az, hogy írni kell, és lehetőséget adni nekik, hogy írjanak. Biztatni őket, és motiválni őket, és piszkálni őket, provokálni őket, hogy írjanak. Aztán majd, ha megszületik a mű, akkor az majd éli a saját életét. De egyértelmű, hogy szükség van új, mindig is szükség volt, és mindig is szükség van új anyagokra, mert ha belegondolunk, Molière szövegei, Shakespeare szövegei, azok is úgy íródtak, hogy egyik nap megírták, és másik nap bemutatták. Tehát ez az útja, ezt a történelem bebizonyította. Írni kell, holnap be kell mutatni, aztán ami olyan, az megmarad, ami nem, az megy a süllyesztőbe.
Már csak másfél perc maradt ebből a mostani műsorból, a találkozásunkból, és azt hiszem, hogy itt lehetne hosszasan beszélni arról, hogy milyen a jó kritika, kinek mire van szüksége, milyen színházra van szükségünk, de mégiscsak sikerült valamit az elmúlt 45 percben közelhozni, legalábbis hozzám, hogy vannak olyan tevékeny fiatalok, akik szeretnének dolgozni és részt vállalni ebből a közös ügyből, ami a színház, és most akkor egészítsétek ki ezt a dolgot, akár úgy, hogy merre irányultok így a következőkben.
Hát mi együtt szeretnénk hárman mesterizni és folytatni ezt a közös színházi teremtést. Nagyjából ennyit tudok én mondani, hogy együtt.
Ez nagyon-nagyon nagy mondat lesz, de úgy gondolom, hogy nagy mondatok nélkül nem lehet csinálni semmit. Én szeretném hinni azt, hogy meg tudjuk váltani a világot. Nem biztos, hogy sikerül, de jó benne hinni, hogy valamit csinálunk. Még azt a világ megváltás, azt most nem ilyen egyetemes szinten mondom, hanem egy embernek is van egy világa, amire tudunk hatni, és akkor, hogyha már egy emberre hatottunk, akkor azt hiszem, hogy csináltunk valamit, és történt valami.
Én annyit tudok mondani csak, hogy ez volt az első, aztán kiderül. Ennél csak jobb lesz.
Na hát én remélem, hogy azoknak is sikerült felkelteni a figyelmüket és az érdeklődésüket, akik vacilálnak és gondolkodnak, hogy vajon milyen egyetemet válasszanak. Ajánljuk nekik is a Magyar Színházi Intézet Bírod címmel meghirdetett pályázatát, amelyről a Facebookon lehet értesülni. Sztán Lilla, Alíz, Gergely Ágnes, Renáta, Bence Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem a stúdióban. Szerintem tanultunk valamit, és hát ha ti is magatokkal visztek valamit ebből a mostaniból. Sok sikert kívánok!
Köszönjük szépen!
Szia Zsolt!
Sziasztok!
Kedves hallgatók, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Színház Intézetének a teatrológusai voltak vendégünk. További szép napot kívánok mindenkinek, Ferenc Zsolt vagyok, viszonthallásra!
Suhanó új arcok tengerében magamat lekattintgatom. Ez a nap ma végre az enyém, Párizst járom én, tünemény a Petit Café. Párizst járom én, szívemen pöti csücsök a remény. Rácsok az ablakon, pöti hölgyek járnak szabadon, pöti ékszert nézek vakon, pöti pénzem rég nem számolom. Párizst járom én, minden macska kő az enyém. Párizst járom én, racsolok, körül kavarog a fény. Enyém a Grand Palais, a zsebemben ott a Pondizár, nem számít itt a zség. A Moulin Rouge lengén táncikál, c'est la vie, hitsök el, mon amour, adieu, aranyom, élni tudni kell, mondjuk. múlt csapakolat már, pöti kávém kortyolgatom. Sokat helyszín, hú, de szaladok Párizsti járom én. Megigéző csajos regény, ó, Párizsti járom én. Racsolok, pardon, merci kicsikém. Enyém az ég, a föld, a zsebemben ott a pondizár, itt minden lámpa zöld. Kiürősben kocint már a nyár, Zelavi, hit csak el, mon amour, adieu. Aranyom, élni tudni kell, mondjú. Pöti koldusnak, pöti pénzt adtam, pöti metróban a csúf valóság rám. A zsebemben ott a pondizák, nem számít itt a zsé, a Moulin Rouge.